Isten hozta a testvéreket. Örülünk azoknak, akiket rendszeresen látunk, és azoknak is, akik időnként jönnek, vagy talán most vannak itt először köztünk. Majd halljuk végig a nap programját is, de Isten köszöntésével kezdjük el, és aztán egy énekkel és egy rövid bevezető áhítattal. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük el a 165. dicséretünk első 3 versszakát. Megkönnyítették a dolgunkat, mert oda kivetítették. Akik azon az oldalon nagyon a szélén ülnek, azok nem biztos, hogy az előadás vetítését is fogják látni. Tehát azt kellene, hogy esetleg átülnek egy kicsit arrébb, vagy előre, ahol még vannak üres helyek, mert abból a szögből lehet a legkevésbé látni. De ha valaki csak hallani akar, akkor maradjon nyugodtan a helyén. Tehát a 165. dicséretünk első 3 versszakát énekeljük el. Itt van Isten köztünk. Imádkozunk, azt szeretném mindenkitől kérni, hogy legalább rezgőre állítsuk a telefonunkat, mert lehet, hogy valakinek kell otthonról hívás a gyerekek vagy egyéb miatt, de hogy ne szólaljon már meg, mert az mindent megzavar vagy összezavar. Ha mindenképpen bekapcsolva kell hagyni, akkor legalább ezt tegyük meg, azt kérjük tisztelettel, szeretettel. Van erre most egy 2 perc, hogy ezt megtegyük. Csöndesedjünk el, és akkor imádkozzunk. Köszönjük Istenünk szeretetedet és irgalmadat. Köszönjük, hogy nem a mi vétkeink szerint bántál velünk ezen a héten sem. Köszönjük mindazt, amit adtál, és azt is, amit nem adtál meg, hiszen te jobban tudod, mire van szükségünk. Kérünk azért, hogy őrizz otthon a gyerekeinket, meg azt is, aki vigyáz rájuk, meg itt is a megőrzőben. Adjál bölcsességet és szeretetet és józanságot. És kérünk arra is, hogy ahogy te megígérted, hogy ahol a te nevedben jövünk össze, ott vagy közöttünk, így legyél most itt velünk, áldj meg bennünket, hagyd legyünk később mások számára is, egymás számára is áldás. így áld meg az egész napot, és legyél itt a te lelked által, kérünk. Amen. Majd mindjárt olvasok a Bibliából is, de ez a rész is ahhoz tartozik természetesen. Azok közül, akik itt vagyunk, már valószínű, hogy kevesen emlékszünk arra, inkább az idősebb generáció, amikor Budapesten még három igazán nagy, vagy négy, legfeljebb négy igazán nagy áruház volt. Ugye az idősebb generáció tudja, hogy a Corvin, az Úttörő, Lotto áruház, meg volt egy úgynevezett luxus áruház, amelyben nem igazán luxus dolgokat árultak, de azért különb ruhanemű, cipő és egyebek voltak, mint a másik háromban. A luxus kivéve, tehát nagyjából bárhova ment az ember, ugyanazt a cipőt, nadrágot és inget kapta, jó esetben még a mérete is volt, rossz esetben várni kellett, vagy félretetetni, vagy valami ajándékot adni az eladónak, hogy félretegye, ha jön olyan méret, és ha jött mondjuk ilyen halvány, drappos, barnás, borzalmas színű cipő, akkor se igen lehetett mit tenni, azt kellett megvenni, mert nem igen volt más. És a legtöbb ember ezzel a választékkal is, ha nem is volt megelégedve, de mivel nem volt más tenni, nyugatra akkor még nem igen lehetett utazni a többségnek, egyszerűen elfogadta ezt az állapotot, és valójában bizonyos értelemben meg is elégedett vele. Én emlékszem arra, amikor a 70-es évek elején először küldtek ki, mint üzletkötőt Bécsbe, elámultam azon, hogy milyen fantasztikus választék volt az üzletekben, és kicsit zavarba is jöttem, hogy 100 pár cipő közül hogy lehet választani. Úgyhogy volt olyan hely, ahol mérges is ettem, és inkább kijöttem, mert nem lehetett eldönteni, hogy ez azért volt jó, az azért volt jó. Ma már a mai fiatalabb 30 évek körüliek nem is emlékezhetnek erre, és jó, hogy így van, ez nem baj. De mondhatom azt is, hogy akkor viszonylag egyszerűbb volt a dolog, mert két pár közül kellett választani, volt egy 36-os, meg egy 42-es, aztán amelyik éppen jó volt, azt lehetett elvinni. Megvolt annak az időszaknak is a maga előnye, mert egyformán szegény volt mindenki. Nem lehetett hasonlítani egyik család a másikhoz, nem tudta magát. Neki többje van, vagy kevesebbje, egyformán tulajdonképpen kevés kivétellel senkinek nem volt igazán semmije sem. Nagy dolog viszont az, ha valaki megelégedett. És akkor újra mondom, kényszerből, vagy egyszerűen az adott helyzet miatt a legtöbb ember megelégedett volt, illetve elégedetlen, de akkor sem lehetett semmit csinálni, mert ez volt a helyzet. Pál a Filippi beliekhez írt levélben leír egy ilyen mondatot, és most egy egészen friss angol fordítást olvasok, nem azért, mert puccos akarok lenni, hogy magyar már nem is jó, hanem ez az új fordítás, ez nagyon jól kifejezi igazán az apostol mondani valóját, hogy erőteljesebben. Ez pedig így hangzik, hogy erős vagyok minden dologra abban, aki engem megerősít. Ugye Pál azt mondja, hogy erős vagyok a Krisztusban, aki engem megerősít. Ez így is van, de ami itt szó szerint szerepel, ez valójában nyers fordításban ez, hogy erős vagyok minden dologra abban, aki engem megerősít. Ahogy említettem, az egyik embernek könnyebb volt az élete, a másik embernek pedig nehezebb volt. Ma is úgy van ez, hogy vannak emberek, akik megelégednek a legegyszerűbb dolgokkal, mindegy, mit vesznek föl, csak tiszta legyen, ne legyen rongyos, az, hogy színben, fazonban illik egymáshoz, vagy nem, ez különösebben nem izgatja őket. Most csak a ruházkodásnál maradva. Tehát vannak olyan emberek, akik a legegyszerűbb dolgokkal is elégedettek, békések, boldogok, és vannak olyanok, akiknek bármit vehet, adhat az ember, ha kéket vesz, megkérdezi, hogy piros nem volt, ha zöldet, kék nincsen, és soha nem jó igazán semmi, és valójában az egész életük úgy telik el, hogy egy nagy elégedetlenség határozza azt meg. Igazság szerint a szemléletmód a legfontosabb ebben az egész kérdésben. Nem véletlenül kezdek egy házaspári csendes napot azzal, hogy megelégedett emberek vagyunk-e, mert a legtöbb problémát talált a házasságon belül, az okozza a legtöbb házasságban, hogy a másikkal, a körülményekkel, a helyzettel nem megelégedett valaki. A központi gondolata ma valójában a hűség lesz ennek a napnak. Az az ember tud hűséges lenni Isten dolgaihoz, a társához, aki megelégedett szívű ember. Aki mindig zúgolódik, és soha nem elég jó semmi, az valójában nem is tud igazán hűséges sem lenni, hiszen sosem megelégedett azzal, ami éppen van. A szavainkat, a gondolkodásmódunkat is ez a szemléletmód határozza meg, hogy határozhatja meg, hogy erős vagyok abban, a Krisztusban, aki engem megerősít minden dologra folyamatosan. A megelégedettség az alapja a jóházastársi kapcsolatnak egyébként. Ki is mondjuk, akinek volt templomi esküvője, vagy református templomban, vagy evangélikus templomban volt, ott ez a fogadalomtétel szöveg, hogy vele megelégszem. Én mindig elmondom az elején, mikor leülünk, hogy tudjátok, hogy mit fogtok megfogadni? Persze, de biztos, hogy vele megelégszem minden körülmények között. Vele tűrök, vele szenvedek, sem egészségében, se betegségében el nem hagyom. Ezek nagyon kemény, súlyos, veretes szavak. A megelégedettség kérdése nagyon fontos, mert a hűség alapja, újra mondom. Megelégedett azzal, hogy a férjed például kinéz. Akkor még jó volt, de most is jó. Ahogy a feleséget kinéz. Vagy három vagy négy szülés után olyan az alakja, a melle, a lába, és így tovább. Megelégedett ember vagy? Nyilvánvaló, hogy nem nézhet úgy ki a 40 éves, mint ahogy kinézett 25 éves korában, vagy amikor feleségül vetted. Megelégedett ember vagy a társaddal? Ahogyan dolgozik, amennyi pénzt hazahoz, amilyen a fizikai ereje, amilyen férfi létére a fogyó szexuális teljesítő képessége. Megelégedett ember vagy, vagy folyamatosan elégedetlen vagy a másikkal. A hűség alapja nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy megelégszem azzal, amit az Isten ad. Megelégszem azzal, akit az Isten ad. Mert ha elégedetlen vagyok, akkor elkezdek összehasonlítani. Hogy néz ki a másik felesége? Egyszer valaki bement a lelkészhez, ahova járt a gyülekezetbe, és elmondta, hogy hát a felesége már megöregedett, megcsúnyult, voltak javaslatok arra, hogy hogy kell ebbe a korba lecserélni, de most nem akarok ebbe belemenni. Megcsúnyult, megöregedett, ugye tetszik tudni, hát már 5 gyereket szült, már nem a régi, és ez biztos, hogy így is van. Könnyű volt összehasonlítani a szomszédban élő, kicsit elhanyagolt, 30-valány éves asszonya. A lelkész bölcs ember volt, és csak ennyit kérdezett, hogy valószínű maga ezt nem tudja, hogy ennek a kedves fiatal asszonynak mellrákja van. Így is kellene? És a férfi sürgősen eltávozott. Úgy már nem kellett volna. Csak azt látta, hogy kicsit talán elhanyagolt, fiatalabb, de még jobban néz ki, mint az ő társa. Vele már nem volt megelégedett, de amikor megtudta, hogy ja, hogy ez a helyzet, hát akkor azért mégse. Ugye, hogy sokszor így van, hogy összehasonlítunk olyan dolgokat, amelyeket nem lehet összehasonlítani. Hasonlítsuk, ha már minden áron akarunk, de nem érdemes, a társunkat egy vele egykorú, hasonló dolgokon végigment asszonyhoz vagy férfihez, hasonló körülmények között, és akkor kiderül, hogy abban a családban is vannak nehézségek, bajok, nyomorúságok, és még mindig jobb, mert az Isten nem tévedett, hogy őt adta mellém, akit lehet szeretni ugyanúgy, vagy lehet neki virágot venni, szerelmet vallani 15 év után is, meg 20 év után is, meg ugyanúgy megsimogatni és megölelni. Lehet, hogy már nem húz annyira a munkában, meg lehet, hogy otthon se bír már annyit teljesíteni, na de az Isten adta mellém segítőtársként. Talán nem baj, ilyen nyersen és egyszerűen fogalmazok meg bizonyos dolgokat, mert abból értünk leginkább. A megelégedettség a hűség alapja. Végképp nem véletlen az, ami történik velünk, már Pál azt mondja, hogy bármi ér, az az Isten kezéből jön. És nem mondja azt Pál, hogy ez az idétlen, nyomorult, aljas, sötét Néró bebörtönzött. Azt mondja, én Krisztus fogja vagyok, értetek. Amit felolvastam, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, ez a klasszikus fordítás, ez börtönből írja, egy hideg, büdös, patkányokkal teli börtöncellából. És azt írja Pál, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. És Pál nem hasonlította a szomszéd cellában lévő rabhoz magát, azt mondja, ez az ő dolga. Én Krisztusért fogoly vagyok. Elfogadod-e a másikat olyannak, amilyen? Ez nem azt jelenti, hogy mindennel egyet kell érteni, ami ahogy gondolkodik, mond és csinál, vagy hogy a lerágott almacsutkát mindig a politúrozott szekrény sarkára teszi, és már egy szép kis kimart folt van a lakból, mert van ilyen, meg az okniát mindig odadobja ahova, meg a manikúr készletet ott hagyja, és akkor az ember este belelép a szőnyegen a lejtett ollóba, és itt tovább lehetne ragozni vég nélkül. Meg összeragasztotta a körömlakkal nem tudom micsodát, és így tovább. Hát kinek nincsen hibája? Nem ezzel kell meglegni. Ó, drágám, szeretlek én így összeragasztott lapú könyvemmel együtt. Mi? Nem erről van szó, azt mondjuk meg szeretetben. Megelégedettség az Istenben, és akkor megelégedett leszek társammal is. Leírja Pál tehát, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Hogyan következik ez be, mert van, aki még nem jutott el ide. Nem tudom, hogy ma már ugye a digitális fényképezés előhívás korában élünk, egyszerűen az ember rákattint a képre, kinagyítja, ugye le vörös szem effektus, aki dolgozik ilyennel, az tudja, mindent lehet csinálni, kifényesíteni az arcot, levenni a fület, más szemet bemásolni, szóval fantasztikus dolgok ezek. De most maradjunk a hagyományos fénykép előhívásnál, ahol az előhívó folyadékba betettek egy üres fehér lapot, fényképet, mondjuk 6x13 centis, de azon már rajta volt a fénykép. És ugye a vörös lámpánál kellett előhívni, és az a bizonyos kémiai folyadék, amikor ellepte egy kicsit kellett lötyögtetni benne, akkor ellepte azt az üres papírlapot, rövid időn belül kezdett megjelenni rajta a kép, de lassan. Nem úgy volt, hogy betettem, azt egyszerre ott volt a Józsi, a Pisti, meg a Kati néni a fényképen mosolyogva. Hanem először a Pisti fülét lehetett látni, aztán az arcát, Kati néni szoknyáját, és lassan jött elő a kép. Ezt csak azért mondtam, mert valahogy ez így működik. Azt mondja a Biblia, hogy lassan kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Nem egyszerre, mert mi nem bírnánk ki, ő megtenni. De mi nem bírnánk ki, ha egyszerre mindent ránk terelne. Megelégszünk azzal, hogy lassan, de kiábrázolódhat bennünk a Krisztus. Ugyanilyen lassan, fokozatosan végzi el Isten azt, hogy megelégedettek tudunk lenni. Ahogy Pilinszki írja, fokról fokra rendeződnek az ember életében a dolgok. Ha kérjük, akkor Isten elkezdi elvégezni. Nagy kérdés az, hogy kezünkbe vesszük, és itt van egy pontos szó, hogy ezt kifejezi, hogy manipuláljuk az életünket, a kézi vezérlés, manipuláció. Van ilyen, hogy manipulátor, kezünkben vesszük az életünk irányítását, vagy az Isten kezébe tesszük. Nagy különbség. Ha a kezébe tesszük, akkor elkezdi, ahogy a fényképről lassan előjön a kép, kimunkálni az életünkön és az életünkben a megelégedettséget. A legnagyobb ellensége a megelégedettségnek az aggodalmaskodás. Hogy lesz holnap? A pénzügyek, a gyerekügyek, az iskolai ügyek, a munkahelyi ügyek, a megélhetés kérdése, az aggodalmaskodás olyan, mint az éles fogú egér, szétrág mindent. Egy pincébe találtam két könyvet, de csak a borító volt meg. Az egerek kiették belőle magát az irodalmat. A kemény avit borítóval valahogy nem bírtak, vagy nem ízlett nekik, de kirágták belőle a könyvet. Az aggodalmaskodás az ilyen. Megrágja a bizalmunkat, a hitünket, és így tovább. A 70-es évek árukészletével kezdtem, bár akkor már jó volt, inkább a 60-as évek vége, de most jobb, hogy bemegyünk, és ott van 150 pár cipő. Most is legalább olyan nehéz választani, nem? De mégis talán jobb a helyzet, hogy így van. A megelégedett ember elfogadja a körülményeket, tudja, hogy nincsen véletlen az életében, valahol minden, ahogy Assisi Ferenc is írta, az Isten szent tekintete előtt megy el, ami engem ér. A megelégedett ember tud hűséges lenni Istenhez, tud hűséges lenni a társához, ez nem azt jelenti, hogy mindent el kell viselni, hogy időnként meg kell beszélni a dolgokat, de aki Istenben, Krisztusban megelégedett, az hűséges marad, és ez egyszerűen észreveszi, hogy lassan kiábrázolódik rajta a Krisztus. És akkor átélhetjük azt a csodát is, hogy a görcsös próbálkozás és manipuláció helyett az Istenbe tett, kezébe tett életünket az Isten vezeti, és munkálja bennünk a megelégedettséget, és egyre inkább átüt rajtunk a Krisztus képű emberben végül is, ez Isten célja, és átéljük azt is, hogyha nem vagyunk megelégedettek, ha lázadunk, vagy összehasonlítunk, ami bűn az Isten ellen, meg a másik ellen is, akkor Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy Te soha nem manipulálsz minket, hanem vezetni akarsz. Hadd éljünk a Te dicsőségedre, hadd tudjunk a másik mellett, akit társként mellékadtál, hűséggel, megelégedettséggel kitartani, Köszönjük, hogy megtartasz minket, és ezért tudunk kitartani a másik mellett. Kérünk, segíts, hogy ne vegyük a kezünkbe az életünket, hanem tegyük most újra a kezedbe az életünket, a társunk életét, a gyerekeink életét, anyagi helyzetünket, egészségünket, jövőnket. Vegyél ki minden félelmet a szívünkből, kérünk, és tedd áldásra ezt a mai napot is. Amen. Énekelnénk még egy éneket, a 164. dicséretet, Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására. És aztán majd Nemeskéri Palinak átadom a szót, és ő továbbiakban elmondja.